Szemere Bertalan, utazás külföldön, részletek. Franciaország. Harmincnyolcadik fejezet. Párizs, december 18-án, 1836. Ma vasárnap van, de csak a naptárban. Mert bár azoknak ivadékától, kik 42 év előtt Isten oltárát lerontván az észnek szenteltek újat, az egyházak fulladásig tömvék is. Az iparélet nem szűn meg. A boltok nyitva maradnak, szekerekkel, kocsikkal az utcák telvék. A nép hemzseg, árul, dolgozik, kereskedik, zajló tolongásban. Másképpen alig is lehet. Hogy fogna élni az a sokaság, mely naponként csak annyit keres, mennyi naponként szükséges, mely a mai keresetet holnap megemészti. Mely ha vasárnap heber, hétfőn családostul böjtölni fog, mely évi jövedelmének egy hetedét vesztené el. Van-e nap, melyen nem kell enni? Ha nincs, nincs nap is, melyen nem kellene dolgozni. A gyár birtokosok is vesztenének, a munkások pedig elvesznének. Az ipar, mint egy élelemtár, mit nem lehet bezárni. Valóban Párizsban nincs vasárnap, vagy köznap nincs, vagy ha úgy akarod. A gazdagnak mindig vasárnapja, szegénynek mindig köznapja van. Tegnap előtt a pénz csarnokban valék, mely délutáni egy órakor pénzváltókkal, kalmárokkal, fürkészekkel, kíváncsiakkal, dologtalanokkal és mindenféle néppel tele gyűl. A tágas terem közepén levő kosárdat korlátnál állók fennszóval munkálkodnak, többiek oldalt vesznek, adnak, egyeznek, értekeznek, s mindez mély köpű zúgásához hasonló, érthetetlen, artikulátlan, de kemény zajt szül. A bukásokon nem csodálkozhatni, látván, mi vad indulattól, vágytól és bortul megittasodott, kártyás kint alkudozik a gyülekezet, melynek egy része elég botorul a veszélyeztetésben, sőt a vesztésben is dicsőséget talál, természetesebben búsabbat a nyerés dicsőségénél. Bankot hazánknak igen óhajtok, nélküle földünk, s hírünk penész temetőben hervad el. De játszót nem, és szerencsére nélkülözhetjük is. Pénzarisztokrácia, mint minden nagyvárosban, itt is van. Sok kinek eszes lelke zsebében, fejét a felhők között hordozza. Érzéketlenebbet, önzőbbet, bután gőgösbet a pénz arisztokráciánál Isten nem teremte. A születési enyészni látja glóriáját a közértelmesség világában. De a számolatokban minden nemes blélekhevülésből kifonnyadt, s megmerevült, pénz arisztokratát addig, míg meg nem bukott, miszelidítse meg nem tudhatom. Egyéb iránt ez nem egyéb, mint a hatalom arisztokráciája. És ez egyedül az arisztokrácia, de mi az idők folyamán, különböző elemekkel, kelmékkel szövetkezvén, külön alakokban jelen meg, s aszerint más-más nevet vesz föl. A középkorban egy barát hatalmasba volt, egy hadnál. Akkor létezett pap arisztokrácia, mi alapul a vallás hatalmon. A feudáli világban egy úr előtt ezrek reszkedtek. Akkor létezett a születési arisztokrácia, mi alapul a föld birtokon. Római testőrök kényszerint tették, és ölték a birodalom fejét. Akkor létezett a katona arisztokrácia. Mi alapul a testi erőn. Korunkban a pénzcsarnokban országok sorsa dől el. Most létezik a pénzarisztokrácia, ami alapul szállítható kincsen. Tehát a pénzarisztokráciát képzi a papok, nemesek, katonák kezéből kisiklott hatalom, mi azokat elhagyván. Korszerűleg ez új alakot ölté magára. Tagadhatatlan, hogy a hatalom holt dologgal s test erővel szövetkezve legkiállhatatlanabb, mert legnemtelenebb kútfőből ered, s irányban halad. Örvendjünk, hogy annyi sok elemekkel szövetkezése, s mindeniktől megválása után az végre az értelemmel, ésszel készül párulni. És a hatalom e frígyben örökös lend, mert igazságos. Többi alakaiban ellenőrtelen volt, hiszen a sötétség, a szolgaság, gyöngeség, szegénység még mellette állt. Lételének nem ellenőre, de föltétele vala. De ezen új alakában mi ád erőt, ugyanazát ellenőrt is. A nyilvány. Ismét mondom, barátom. Nem a város nagysága az, mi itt meglep. Mert az utcán sétáló embernek néhány ház, s az égből egy pár öl egész láthatára. Hanem az életmozgalom, zaj, és a műáru gazdagság, mi a fejet megszédíti. És miért örül ennek a franc? Mert van. Mert itt van. Nem egészen, hanem mert saját készítménye, mert jele erejének, iparának, tehetségének, mi a jólét és gazdagság kimeríthetetlen kútfeje. Nekünk is van lenünk, de a vászon rőfét néhány garasért eladjuk. A franc virágot festvén rá ezrekért adja el. Egy tallér nagyságú arcképnek kell me egy pár forintot. A munka százakat ér. Mi a vasat fontszámra adjuk el, az angol és franc művészileg feldolgozván. Két latot drágábban ád el, itt is. Egy icce cseresznye három krajcár nálunk is. De itt a cukrász finoman befőzvén, az amerikaiaknak drága áron küldözi. A föld, mint porcelán, a gyapjú, mint posztó, a gyapot, mint szőnyeg, a répas alma, mint cukor, a fonal, mint aranybecsű csipke, az üveg, mint álgyémánt, slátcső, a haj, mint ékes fonat, a madártól, mint legyező, a fa, mint szép mű, a márványkő, mint szobor, a zsír, mint illatos kenőcs, a víz, mint gáz, a gáz, mint világ, az ól, mint betű, a papír, mint könyv. A fej titka, mint kitárt gondolat, a gondolat, mint cselekedet és munka, és mindez összességében végre, mint közboldogság jelen meg. Átváltoztatásban áll titka az egész iparéletnek. Mennél több alakban dolgoztatik föl az anyag, annál nagyobb a belfogyasztás és kivitel, mi az ipar örök folyását, mint örvény húzza maga után, s mennél több munka járul az anyaghoz, a nyeremény annál tetemesbb, mert az anyag s ára közt annál nagyobb az aránytalanság. Így van, hogy a nem fölötte termékeny Anglia dús gazdaggá lőn, míg az áldott Magyarország szomorúan szűkölködik. Tudniillik a fej és szorgalom, a nemzeti gazdagság forrása. Az elméért, művészségért, munkáért mi el nem fogy, mi kimeríthetetlen adatik, bér, ár, mi elfogyhat, mi kimeríthető. Termékeinket, minthogy benne a mesterségnek kevés része van, olcsón adogatjuk el, mint a cserék idejében, és a kézműveket drágán vesszük. Egy kecskét olcsóbban adunk el, mint veszünk egy cipőt. Egy rúdvasért kis ollócskát cserélünk, s mi rajtunk van. Ruhánk posztójáért gyakran többet fizetünk, mint mennyiért. Egész nyájunk gyapját eladhatók. Ki ennek oka? Mi magunk. Gyárak felállítását senki sem tilthatja el. S a 30-adon belőli 14-16 millió fogyasztása nagy sereggyárt tartana szakadatlan munkába. A magyar nemes egy nevezetes kiváltságát külföldön ismertem meg. Tudniillik adózni az egész világnak. Valóban oly csodálatra ragadó műveket látni, hogy a mű bámulatában feledjük az embert, e nagy művészt. Mi sokra haladt az emberi elme. Naponként új találmányok, felfödözések, javítások. Akaratlanul is kérdezzük magunktól, hol végződik az ember pályája. Kifogy a léleknek teremtő ereje valaha? Megye végtelenül új elme szülöttek, jegyezvén útját, vagy véletlenül forradalmak által visszavettetik? Az emberiség azon elemi pontra miképp vettethessék vissza, honnét évezredek előtt kiindult, meg nem foghatom, de viszont azt sem képzelhetem, hová s meddig juthat, s mi ábrázat az, mit küzdelmei végén, mint utolsót, magára öltend. Messze tekintő szem erejeként összekápráznak a lélek gondolatai. Hányszor gondolók végére jutott a mű, s fölülmúlva látjuk ismét. S ez újra, s mind a többit, mi utána következik. A lehetetlenség határai, míg szűk kört látszának vonni körülünk, koronként küllebb tágulnak, utazó előtt lépésenként odább nyíló völgy gyanánt, a halandó kornak helyet engedve. Isten nem jegyzi ki embernek a határt, ezt kiki fejében s keblében hordozza. És így történik, hogy néha a sokaság lankadva áll meg a lehetetlenség köt határánál, midőn egy géniusz születik, s fáklyát gyújt, s új mezőre vezet, melyen egy egész nemzedék fog munkálkodni. De ennek sötét láthatáránál ismét nincs szél és vég, s míg elébb haladnunk lehet, mindaddig azon első kérdés is fejtetlen marad. Vajon van-e, vagy nincs vég és határ? Az ipar így ragyogó kifejlése azon törvények által, mik az új találmányok hasznát találóiknak biztosítják, igen elé mozdítatik. Bevezetését azon első törvénynek, mint 1792-ben a National Convent e részben alkota, följegyzem, mert így tárgyú törvényünk elébe, ha hozatnék, nálunk is sok részben fogna illeni. A nemzeti gyűlés megfontolván, hogy minden új eszme, minek nyilatkoztatása vagy kifejtése a társaságnak hasznos lehet, kizárólag a földtalálónak tulajdona, s hogy az ipari találmányt annak nemi tulajdonául tekinteni az emberi jogoknak lényegében megtámadása lenne. Megfontolván egyszer s, mint hogy ezen igazság határozott, s törvényhozói kimondásának eddigi hiánya, hazai ipar elcsüggedésére mi nagy befolyással lehet, okozván több jeles hazai művesek kiköltözését, s számtalan új felfedezések külföldre, áltvitelét, melyeknek első gyümölcsei e hazát illették volna. Megfontolván végre, hogy mind az igazság, mind a nyilvános rend és nemzeti érdek elvei sürgetőleg parancsolják e birtoknak törvény általi megszentelését, spártolását elrendeltetik. Éppen ezen törvény értelmében tulajdonosaik túl az igen közhasznú találmányok a nemzet által megvétetnek, és az egész országban kihirdettetnek, és a külföldi találmányok behozói is mind találók tekintetnek. Örömmel olvastam azon hirdetést is, hogy az Iparélesztő Társaság a jövő 4 évben némely fontos, de az életbe igen bevágó kémiai, mechanikai feladatok megfejtéséért kivál a legközhasznúbb dolgok, ilyen a cukorfőzés, téglaégetés, kenderkészítés, gyertyaöntés tökéletesítéséért, némely gazdasági növények művelése, s másoknak az országba behozataláért. 500 franktól 12 ezerig emelkedő, s összesen 206 ezerre menő jutalmat adand. És itt bevégzem naplómat máról. De nem, még el kell mondanom, hogy e napon egy magyar kávés látogattam meg. A franc háborúban, mint falusi kocsisbullett huszár közlegény, háromszor elfogatván végre itt maradt, és írni, olvasni megtanulván, szorgalom által apródonként odavergődik, hogy most csinos kávéházat tart, és egy pár év múlva visszalép. 4-5 ezer frankot kamatozó tőke pénzéből úrilag élendő. Óhajtom, hallanád, ő a hírlap által itt sokat képződött, mi érzéssel beszél, az emlékezetében élő paraszt sorsról. És mégis megfoghatatlan az a hazaszeretet. Nem kíván meghalni, mielőtt még egyszer meg nem látta hazája földét, amelyen született. Negyvenkilencedik fejezet. Párizs, február 26-án, 1837. Képzelheted, örömem mi nagy, midőn a franc literatúra híreseivel lehetek. Kik közül valók? Nordier, K., Lamennais, Hugo Victor. Ez utolsóban, mindjárt az első látáskor, egy gondolkodó, magába fordult, szilárd, keblő és határozott férfiúra ismersz, komoly, sötétség nélkül mély, ború nélkül, rövid, durvaság nélkül, szigorú beszéde tartalmas, s határozott, hangját erő és önbizalom jellemzi. Lelkéből elvek élete sugárzik ki, mégből meggyőződése, mint magból a tölgy nőtt fel, ez is az is megrendíthetetlen. Ideálin csügve, elveiben élve, eredetiségében tetszve és untalan munkálkodva, úgy látszik csöndös és elvonult életet él. Szép barna hölgyében, Esmeraldának a Notre Dame de Paris regényében, oly csodásan teremtett szép leányzónak előképére azonnal ráismerni. Midőn az ember híres írót megy nézni, úgy cselekszik, mint az, ki a szép rózsát meglátván, elsiet megnézni a fekete földet, melyben termel. A viszony ugyanaz író és mű, föld és rózsa. Azt véli az ember, másféle a föld, melyben a gyönyörű virág termett, és azt hiszi, másféle a férfiú, ki a fölséges művet írta. és találunk földet és embert a többihez hasonlót. De épp ezért tanakodva kérdezzük magunktól, hogy teremthet a földből így szép rózsa, hogy eredhet az emberből így gazdagság. Az irodalom mindenütt ugyan, de különösen Franciaországban a társas állapot tükre. A 14. Lajos korabeli és a mai literatúra közt az a különbség, mi a két kor története között. Akkor csak a monarchiai elemben volt élet, és így az udvari simaságnak elég vala hideg lény. A fesznek nem kellene csak hibátlanság, bár erény nélkül most a nép elem él, mely illedelemből kedv nélkül nem szokott nevetni. Megindulás nélkül színből nem tud sírni, keblét csak erő rázza meg, szíve csak hévben olvad fel. Akkor három monarha alatt hajlik meg Franciaország. Polgári ügyeiben Versailles-tól, egyházi dolgaiban Rómától. Tudományok pályáján az akadémiától függvén, most a népfölségé a legfőbb ítélet, mely a közvéleményben nyilatkozik. 14. Lajos a literatúrát ápolta, de csak úgy, mint ki magát oltárnak nézte, és óhajtotta papnétól is töményeztetni. Mostani franc nemzet úgy tekinti, mint a fa gyökerét, melyen él. Szóval akkor az erőhatalom, kiváltság s birtok bizonyos osztályhoz tartozott, és így a tudomány is, most az erőhatalom, kiváltság s birtok, az egész nép tulajdonává lett, s azzal együtt a tudomány is. És ez szerint ez megszűnt ünnepi köntös lenni, s társult a mindennapi élettel. Az elvek többé nem meddő betűk a könyvekben. Eredménye is foganatai a társaságban érezhetőleg nyilatkoznak, mint művészet szint s örömet adnak az életnek, mint természeti tudomány az erők ismeretére, s használatára képesítenek, mint filozófia, a státusz és élethajón iránts állást jelölő kompaszként állanak. Mi Szokrátészről magáról mondatik, ez egész népre illik. A tudomány az égből lehozta, s tette az élet szépítőjévé, képzőjévé, vezérlőjévé. Új könyvek hirdetései a literatúrai szorgalomnak, új kiadásokéi, a közönség részvétének legékes szólóbb dicsérői. És hány alakban s módon feldolgozva jelen meg ugyanazon mű? Például egy regény jelen meg, ebből lesz dráma. Egy részéből balladát, másból epigrammát végre talán csinálnak. Most következik a paródia, a drámái, a balladái, az epigrammái. De még ez semmi a megjelenés sokféleségéhez képest. Először kiadja a szerző, engedelmével közli fejezetenként, egy és több hírlap és folyóirat, azután a szerző kiadja füzetekben képekkel. Azután megjelen a regények gyűjteményében, azután a szerző összes munkái között. Azután új, ismét bővített kiadás. Ezen kívül a dráma megjelen a színpadon, a ballada zenére tétetik. Franciaország sok jeles íróval bír, bár hozzánk kevésnek neve jut. Mert itt sűrűn vannak, mint a gabona fejek, melyekből csak az élő fák tetszenek ki. De midőn az irodalom az élettel szorosan egybeszövődik, némely pontokban elveszti tisztaságát, s művei szent ihlet nélkül gyárilag készítetnek. például egy vaudevillt 3-4 ír egyszerre, mint gyárakban a késen vagy ollón több legény dolgozik. Egyik a dialógot csinálja, más az éleket, elmészségeket gyűjti össze. Harmadik a dalokat írja. Egy zenész pedig melódiákat készít. A hírlapok s folyóiratok némelyike is csak szedett és lopott cikkelyek lélektelen összeállítása. Azonban ne gondolt, hogy a literatúra legfontosabb, legelterjedtebb, leggazdagabb ága a zsurnalisztika. Ez a rendszeres szakbeli munkák literatúrájához úgy áll, mint a folyópénz összlete a státusz gazdasághoz. Jobban ismerik a jobb fők nagy hivatásaikat, dicsőségüket is, s az emberi lélek természetét és valódi szükségét, sem hogy erejüket, mi termékenyítő folyamként ömölhet ki, a napilapokban csöppenként eltékozolják. Ezért nevezetes írókat szerkesztőkül nem találsz. De dolgozó társakul igen, mert a szerkesztés minden időt elfoglalna, s ők a jövendőjé is, s társként részvétel órákat kíván, s ezekkel ők, kiké a vezetés kötelessége, a jelennek tartoznak. Franciaországban az íróság osztályrang, s az író osztályrang címnév, épp úgy, mint a nemes, pap, kalmár, katonanév, írótudós, címül sehol nem iratik Franciaországon kívül, hol Hugo Victor, Dumas, a többi neveik után ott látni, homme de lettre. Az már magában mutatja, hogy itt az írói osztálynak mind fontossága, mind méltósága megismertetik. Ez az a kör, mit a polgári állapot két alsós felső végének összehajlása képez. Tudnélik benne minden rangból, minden korból, minden nemből találsz, kik teljesen egyenlő hivatásukra nézve, de rangozvák tehetségeik szerint. Az ész arisztokrácia Franciaországban leginkább kifejlék. A világ népét sem véve ki, mert Észak-Amerikában az ipar és kincs szomja tudomány szeretetén győz, s így a pénz arisztokrácia erős gyökkel bír. Mert német földön a születési arisztokrácia, a társasági első polcokon, s fejedelmi udvarokban hanyatlás nélkül áll. Mert Angliában minden két ok egyesülve ellenszögzi magát, s Bulwer Age megvallja, hogy az első házak ajtóit nem csukják ugyan be előtted, ha kitudatik, hogy írál. De óvakodóbban nyittatik meg, s csak azért, mivel író vagy, ki nem nyittatnék. Ez előítélet súlyától Byront sem menthetné meg, csodált géniusza sem. Franciaországban nevecs rangot többé nem imádnak. Tiszteletet mindenkinek csak személyessége szerez. Hatás és pálya pusztán észtől és jellemtől függ. Hogy az irodalom virágzóvá tétessék, sajtószabadságon kívül kettő kívántatik. Először, hogy a jeles elméknek a literatúra mezején munkálkodása, mint igazságos, érdemű tekintessék, mint a tábor is polgári szolgálat úgy tekintenek, s így írónak a pálya legfontosabb és legmagasabb hivatalokra is nyitva álljon. Másodszor, hogy művei a közönségtől részvéttel fogadtassanak, mi illőleg jövedelmezvén, egyszer s mint független világi állapotról biztosítja. Az elsőre nézve tudomás művészet iránt a franc lobogó szeretettel vonzatván. Tudósok és írók iránt nagy tisztelettel viseltetik. s követei közé választá Aragót, Lamartint, Biranzsét, Dupint, Kormönent, ezt tette a nép. A kormány pedig a művészeket, írókat díszjelekkel jutalmazza. Miniszterekké nevezi, mint Jét, Gizót, Perekké emeli, mint Kuzen, Villömen, Roayé, Kollár, egyetemi oktatókat. A másodikat milleti íme néhány sor az írók jövedelmeiről. Ha az írós kiadó nem alkuvának meg, az írónak joga van egy-egy példánytól egy-két frankot kívánni. Aljasb író egy kötetért nagy betűkkel, s ritkán nyomva 500 frant kap. Sullié, kinek némi neve van, egy kötetért 2000-et, Balzac, Sand, s másik kedvelt minden példányért 2-t, s így 2000 példányban nyomott 2 kötetért 8000 frankot húznak. A híres bírók még jobban fizettetnek. Chateaubriand összes munkáért a kiadó 5 millió frankot ad a keleti utazásáért. Lamartine 80 ezer frankot kapott. Harmony Poétique című verseiért 20 ezret. Hugo Victornak a Notre Dame de Paris 15 ezer. Ernáni első kiadása 10 ezret. Dumasnak Stockholm és Fontainebleau 8 ezer. Henri Troyes 30 ezret hozott be. S ha Revue de Deux Mondes folyóiratba ír, minden bármi terjedelmű cikkeért 1000 frankot kap. Színdarabot a franciaországi színházakban játszani nem lehet a szerzőnek járuló bér letétele nélkül, s egy biztosság van, mely a bér letételét biztosítja az egész országban. A Théâtre Français a bevétel 1/12-e, a Saint-Martin kapu mellettiben 100-tól 10 és 48 frank árujegy. Az Ambigu komikben az első 24 előadások mindegyikért 88, a következőkért szinte egyenként 48 frank adatik. A Vaudeville a Gimnéz színházakban minden felvonásért 100-tól 4, tehát 6 darab 5 felvonásos, a jövedelem 1/5-e fizettetik. A híres scribe, kinek 1 millió franknál többet jövedelmeztek színdarabjai, a szerzőbéren kívül csak a Gimnéz bérlőjétől évenként 6000 frank jövedelmet húz. Az Académie Royale de Musique mennyiszer a dalmű adatik, költős dalszerzőnek annyiszor fizet 500 frant. Meyerber Ördög Robertét majd 200-szor adák, s ezen kívül ő a hangmű árostól 37 ezer frankot kapott. Az opera komikban minden előadásért 300 frank fizettetik. 1840.